Mindenható édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy hétről hétre jöhetünk hallgatni a te igédet így közösségben. Magasztalunk téged azért, hogy az te fiadért lehetséges. És köszönjük neked azt tudunk, hogy tényleg te adtál nekünk törvényt és adtál nekünk igét. Köszönjük édesatyánk, hogy a szívünkbe akarod ezt beírni. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te nem akarod, hogy olyanok legyünk, amilyenek most vagyunk, hanem szeretnéd, hogyha formálódnánk, változnánk. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy formálsz bennünket és alakítasz bennünket. Kérünk, Urunkat, hogy ne legyen most ennek bennünk semmi gátja. Kérünk, Urunk, hogy segíts lecsendesedünk és tényleg a te igédre figyeljünk is annak a mondandójára. Kérlek, édesatyám, hogy te add a számba a szavakat, és kérlek, hogy add, hogy ne legyek gátja annak, hogy a te üzeneted eljusson a hallgatókig. Kérlek, édesatyámat, hogy tényleg te legyél itt a középen, és te szóljál hozzánk. Kérünk, hogy add a te szent lelkedet, hogy értsük és befogadjuk azt, amit te mondasz. Amen. Hát az első nagy üzenet az az, hogy ma 6-tól evangelizáció van. Úgyhogy ha végzünk az ifjére, akkor utána jó lenne, hogy csak csöndesebben lennék, mert ugye múltkor bejött Kánán bácsi és nagyon ránk szólt, hogy én bent voltam azon az alkalmon, és tényleg nagyon behallatszik, úgyhogy figyelmeztessük egymást. Mai alkalomra Mózes második könyvéből, annak a 20. fejezetéből hoztam egy igét, az első parancsolatot, és erről kellene majd akkor beszélgetnünk, és arról, hogy mi ennek a következménye, ami ebben van. Kinek van, az nyugodtan keresse ki. Tehát a 2 Mózes 20, 2-3. Így szól az Isten igéje. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Én ebből az ige szakaszból egy kis momentumot emelnék ki, ami nem olyan kicsi. Kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes az, hogy nem úgy kezdődik el Istennel a kapcsolat a népének, hogy először adja a törvényeket, és akkor azt mondja, hogy tartsátok meg ezeket, és akkor utána kihozott titeket Egyiptomból. Hanem úgy kezdődik el a törvényadás, hogy erre emlékeztet az Isten, hogy kihoztalak titeket, hogy ő szabadító, hogy ő megszabadította az ő népét. És azt gondolom, hogy ez azért van itt, mert Isten azt akarja, hogy ne olyan engedelmességünk legyen, ami erősen izzadságszagú, bár van úgy, hogy tényleg meg kell erőltetni magunkat, de ő elsősorban arra emlékeztet bennünket, hogy ő valami hatalmas dolgot tett értünk, és ebből következik mindenféle keresztény etika, meg az engedelmesség is. A mi életünkben ez a hatalmas tett, ez a hatalmas szabadítás, ez a Krisztus Jézusnak a keresztje. És azt gondolom, hogyha a törvény elején ez a nagy szabadítás van itt, erre emlékezteti az Ószövetségi népet Isten a törvény elején, akkor nekünk is jó, hogyha emlékezünk erre a nagy tettre és erre a nagy szabadításra. Mert azt gondolom, hogy azért is van itt mindjárt a törvény elején Istennek ez a nagy tette, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy elfelejtsük azt, hogy ő mit tett értünk. És hajlamosak vagyunk arra, hogy esetleg elkezdjünk bizonytalankodni abban, hogy most tényleg, most biztos, hogy mindenre elég, és hogy tényleg minden bűnömre van bocsánat, és tényleg mindenre van engesztelés Krisztus áldozatában. De azt gondolom, hogy igen, teljes az ő váltsága, teljes az ő váltságműve, az egész életünkre elég, arra is, amit még nem követtünk el bűnt, és mindenre, amit elkövettünk. Most arról szeretnék beszélni, hogy a mi engedelmességünknek milyen indítékai lehetnek. Az engedelmességnek többféle indítéka van. Én most először a gyarló indítékokat, vagy azokat az indítékokat szeretném így megbeszélni veletek, ami szerintem rossz, és aztán ha marad idő, illetve szerintem lesz rá idő, akkor azokat az indítékokat, amik jók lehetnek az engedelmességünkben. Az első ilyen rossz indíték az az, hogy valaki megláthatja, valaki előtt lebukhatok, vagy valaki esetleg rajta kap azon, amit teszek, és én ezért engedelmeskedek, hogy ez ne történjen meg. Aztán a második indíték az az, hogy Isten haragudni fog rám. Ez most így elsőre lehet, hogy nehezen érthető, de majd ezt akkor mélyebben megnézzük. A harmadik az az, ilyen gyarló indítékként, hogy nem tudom magamat elfogadni, hogyha nem engedelmeskedem. A negyedik pedig az, hogy engedelmeskedem, hogy valamit megkapjak. Az első az az akkor, hogy valaki megláthatja, hogy lebukok. Szerintem biztos voltunk már úgy, hogy azért engedelmeskedtünk, hogy mit fognak hozzászólni, hogyha valamit megcsinálok, vagy mit fog hozzászólni anyuka, vagy apuka, vagy nem tudom, lelki vezető. És azt gondolom, hogy ez egy önző indíték, és emögött sokkal inkább az embereknek való megfelelés van, mint az, hogy most Isten iránt valamit érzek, valamilyen hálát, vagy megértettem, hogy ő valamit tett értem, vagy az ő igéjéből megértettem valamit, és az ő dicsőségére akarok cselekedni. És sokszor szerintem emögött az munká, hogy valamilyen elismerést akarok kiváltani az engedelmességből. Aztán itt az a gondolat jutott eszembe, hogy hát igen, lehet, hogy az ifjén nem úgy viselkedünk, meg az ifjén máshogy viselkedünk, de aztán, hogyha elmegyünk egy céges bulira, vagy nem tudom milyen bulira, vagy világi társaságba, akkor ott meg hogy viselkedünk. És akkor ott miért merünk úgy viselkedni, itt meg miért nem merünk, vagy miért máshogy viselkedünk. Tehát nem jó az, hogyha az engedelmességünk ilyen ingoványos talajon áll, mert aztán akkor ennek rossz következménye lehetnek. Aztán a második ilyen, hogy Isten haragudni fog rám. Először azon gondolkoztam, hogy ez egy tévtanítás, de aztán mélyebben megnéztem, vagy komolyabban belástam magam, és rá kellett jönnöm, hogy ez így tényleg nem igaz, hogy aki tényleg Krisztus Jézusnak átadta az életét, és vele együtt elindult ezen az úton, ahogy a pusztában is a zsidó nép, annak már megváltozott a viszonya az Istennel. Aki Krisztusban van, arra Isten nem haragszik. Ugye nagy bőszen énekeljük itt a Jákobus énekben, hogy rá többé nem haragszom, és így tovább. Nem tudom, hogy ezt mennyire veszük komolyan. Az viszont igaz, hogyha vétkezünk, vagy valamit elkövetünk, akkor Isten szomorkodik. Van az az ige, hogy és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Az Efézus 4.30. Hogyha azt hiszük, hogy Istennek a válasza a harag, akkor általában megszületik bennünk egyfajta ilyen elidegenedés Istentől, vagy egyfajta ilyen keserű hitünk lesz. Az egész hívő gyakorlatunkban egyfajta boldogtalanság lesz úrá, hogyha tényleg azt hiszük, hogy Isten állandó, hát akkor szüntelenül haragudhatna ránk, hogyha magunkra nézünk őszintén. És hogyha tényleg így gondolkodunk Istenről, hogy ő bizonyos vétkeink miatt haragudni fog ránk, akkor nem csoda, hogy távolságtartó a vele való kapcsolatunk, nem csoda, hogy az emberekkel távolságtartó a viszonyunk, és nem csoda, hogyha emiatt aztán gépiessé válik az Istennel való viszonyunk, vagy embertársainkkal való viszonyunk. Hát azt gondolom, hogy ha Istenről úgy gondolkodsz, hogy ő haragudni fog rád, hogyha valamit elkövetsz, vagy valamilyen vétket elkövetsz, akkor azt gondolom, hogy valamilyen szinten az embertársaira is így tekintesz, hogy ők is hasonlóan majd elutasítanak, meg hasonlóan majd. És tényleg gondolkoztam ezen, hogy most ez tényleg nem valami őgyelgő, nem tudom milyen tanítás ez, és a Róma 8.1-et elolvasva, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Azt gondolom, hogy ezt tényleg nagyon komolyan kell venni.
Szerintem sokszor Istentől kényelmünk, hanem inkább a bűnünk következmények van. Szóval, hogy engedelmeskedem azért, hogy ne legyen a bűnömnek következménye. Hogyha már elkövettem azt a bűnt, akkor megpróbálom valahogy kompenzálni, hogy talán csorbítsa Isten majd a következményét a bűnömnek. Ez egy maximálisan rossz hozzáállás, rossz motiváció, de én úgy látom, hogy amikor megtér egy ember, akkor ez az első erre a rúgóra jár, és ebből hozza szépen fokozatosan ki Isten. Legalábbis én nem tudom.
Nem, mondjátok nyugodtan. A harmadik ilyen gyarló indíték az engedelmességre, az egy szerintem nagyon-nagyon komoly dolog, és szerintem mindannyiunk számára egy szívlelendő. Nem tudom magam elfogadni, hogyha nem engedelmeskedem. Szerintem én rám nagyon jellemző az, hogy normákat akarok állandóan teljesíteni. És hogyha nem érem el egy nap mondjuk azt a szintet, amit úgy kitűztem magamnak, akkor szégyent érzek, akkor elutasítom saját magamat is. Általában az ilyen ember, aki így gondolkozik, az nem állhat meg maga előtt sem, hogyha nem engedelmeskedik.
De ez hogy az ilyen törvényeket állít fel, és hogyha annak megfelel, akkor hú, jól érzi magát. Uh-huh. Ennek nem felel meg, az ugye egy kudarc élmény, magát is gyötre, gyötre a környezetét is.
Igen.
Magad, hogy engedelmeskedsz tulajdonképpen.
Igen. Tehát egy ilyen kis boldogság tabletták ezek, hogy ezt megteszem, és akkor hűde
fontos. Hát akkor van értéked magad.
Igen. És ugye itt sem az munká, hogy Krisztus Jézus megváltott, és ő érte van minden, ami ő érte lehet békességem, meg nyugodalmat. De nyilván nem olyan, tehát ez egy olyan téma szerintem, amiben mindannyian érezzük, hogy nem ilyen fekete-fehér, hanem vannak ennek árnyoldala is. De menjek tovább. Tehát, hogyha ezt és ezt nem teszem meg, akkor nem vagyok méltó arra, hogy szeressenek, vagy hogyha valaki nem viselkedik úgy, ahogy nekem az én kis normáim, meg az én kis szintjeim elvárnák, akkor az a másik sem méltó arra, hogy szeressen. Általában itt szerintem emögött az munkál, hogy valaki valami miatt nem tudja önmagát elfogadni. Vagy valami van, valami olyan lelki dolga, ami nagyon nagy teher, vagy lehet fizikailag is valami olyan teher, nem tudom milyen problémák lehetnek, de baleset, vagy valamilyen hiányosság, és így tovább. Aztán fölteheti magát szerintem az, aki hasonlóképpen gondolkozik, hogy miért engedelmeskedik Istennek. Nem azért esetleg, hogy jobb legyen valaki másnál. Ugye a versengésnek a szelleme nem munkál ott az ilyen emberbe. És általában az ilyen embert, meg rám is sokszor azt hiszem, hogy ez jellemző, hogy a kötelező dolgok és tiltások érdekelnek állandóan. Egy ilyen leegyszerűsített kapcsolattá akarom degradálni az Istennel való életemet. És tulajdonképpen a hitemben nagyon inkább a szabályrendszerek dominálnak, hogy állandóan azt szerint éljek. És aztán, hogyha jól mennek a dolgok, akkor iszonyatosan el tudok szállni magamtól, és ilyen hatalmasan fel tudok fugalkodni, és az egész családomat, meg a hitetleneket le tudom búrogni. Aztán, hogyha nem mennek jól a dolgok, akkor mélypont, nem megyek ifire, nem megyek úrvacsorázni, stb. És ilyen önsanyargatásba próbálok vezekelni, és meglopom Istennek a váltságát, amit az Úr Jézusban adott. Aztán az ilyenek sokszor hasonlítgatják magukat össze másokkal is. Állandóan másokon rágódnak, mások bajával, gondjával foglalkoznak. És azokon szeretnek egy kicsit lovagolni, mert akkor talán többnek érezhetik magukat. Holott lehet, hogy éppen velük van valami nagy baj. Aztán az ilyen ember sokszor titokban ugye úgy gondolkodik, hogy jobb vagyok, mint a másik. Mondjuk nevezzünk valakit Gézának, és ez a valaki egy nagyon szigorú családban nevelkedett atyánk fia, és hát ő elnyerte azt az erényt, hogy ő nem beszél csúnyán. És hogyha elmegy a munkahelyére, ugye kikerül a nagy világi környezetbe, akkor azt veszi észre, hogy mindenki keményen fűzi a szavakat, és ő meg nem beszél csúnyán, és hogy valami olyasmi kezd el munkálkodni benne, hogy hogy amit már mondtam az előbb, hogy titkon úgy gondolja, hogy jó vagyok, mint a másik, meg több vagyok. És nem arra tekint, hogy Krisztus Jézusért lehet olyan, amilyen, és a többiek meg esetleg nem ismerték meg az Istennek a szeretetét. És itt is tényleg azt kell megvizsgálni, hogy most mi indítja arra, hogy ne beszéljen csúnyán, ha háládatos lelki többlet van benne, vagy csak ugye saját követelmény rendszere. És itt a Titus 3.5-öt olvasnám föl, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Tehát nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából. Azt tehát egészen biztos ez alapján, az ige alapján, hogy mi magunk képtelenek vagyunk kiérdemelni a megigazulást, ezt csak alázattal elfogadhatjuk. És a buzgókodás az önmagában nem rossz, meg az Úrért buzgókodni és munkálkodni az nem rossz, de az egy eredmény, ami kifolyik belőlünk, és nem azért, hogy elfogadjanak, meg nem abból a vágyból, hogy önmagamat magasra emeljem, mert több legyek, mint a másik, hanem azért, hogy Krisztust dicsőítsem. Aztán a negyedik ilyen gyarló indíték az lehet, hogy engedelmeskedem, hogy Istennek a jó indulatát elnyerjem. Szeretném őt manipulálni azzal, hogy ha valamit megteszek, akkor ő biztos szeret, meg biztos jobban áll hozzám.
Megkapom másokat.
Igen.
Business of business.
Nagyon jó. Itt a példa. Béla templomba jár, és azt reméli, hogy Isten megáldja a vállalkozását. Tehát azért jár templomba, hogy valamiben majd fog menni a sorsa. És itt föltehetjük magunknak a kérdést, hogy szoktunk-e üzletet kötni az Istennel? Szoktunk-e úgy bizniszelni vele? És hát akiben ilyen indíték van, az egészen biztos, hogy magát is felmagasztalja, sőt, úgy gondolkozik magáról, hogy ő egyenlő az Istennel. Túlságosan sokat gondol magáról az ilyen ember, mert az Isten az nem egyenlő velünk, ő félelmetes és mindenható teremtő. Mi pedig bűnösök vagyunk, és kegyelme által bocsát meg és fogad el bennünket. És itt most 4 kis dolgot szeretnék felolvasni, hogy ő tényleg megbocsátott és elfogadott, de ezt egyedül a Krisztus Jézus keresztjére. És ennek 4 nagyon fontos következménye van, amit tényleg jó, hogyha megjegyzünk. A megigazítás miatt Isten tökéletesen megbocsátott, és teljesen gyönyörködik bennem. Nem kell többé félnem a kudarctól. Még egyszer felolvasom, tehát a Krisztus Jézusban, hogyha vagyunk, és elfogadtuk az ő váltságát, akkor ezen megigazítás miatt Isten tökéletesen megbocsátott, és teljesen gyönyörködik bennem. Nem kell többé félnem a kudarctól. Nekem nagyon sokszor van úgy, hogy bizonyos bűnöktől félek, hogy újra el fogom követni, újra visszaesek benne, bele, és már egy ilyen félelem ereszkedik rám, és állandóan eszembe jut, meg állandóan kezdek rettegni tőle, és egy nagyon nagy felszabadítás volt ez, amikor felismerhettem ezt, hogy Krisztus Jézusban tényleg nem kell félnem többé a kudarctól. És nem tudom, hogy ki emlékszik arra, hogy amikor a Sipos Szabolcs volt itt, hogy Isten úgy tekint ránk tényleg, mintha Jézusnak az életét élnénk. Mintha az ő életét látná a mi életünk helyett. Tehát ez jelenti a helyettes áldozat és az ő váltsága. Aztán a második ilyen kis igazság, Krisztus Jézus váltsága nyomán, hogy Istennel megbékéltetett bennünket, és ennek a megbékélésnek a nyomán Isten mindenestül elfogadott. Nem kell többé félnem az elutasítástól. Szerintem nagyon sokszor azért nem merünk megnyilvánulni, közösségben sem, nagyon félünk attól, hogy elutasítanak bennünket. Vagy nagyon félünk attól, hogy lehúrognak majd bennünket. És nekem olyan megerősítő volt ez, hogy hát ha Isten tényleg mindenestül elfogadott, akkor mit kell félnem nekem attól, hogyha esetleg valaki majd elkezdi húzni a száját, hogyha valamiben máshogy gondolkodom. Nem kell többé félnem az elutasítástól. Aztán a harmadik ilyen, hogy a kiengesztelés miatt Isten mélységesen szeret. Nem kell többé félnem a büntetéstől, vagy büntetnem másokat. Majd ezt részletesebben is később megbeszéljük. Még egyszer felolvasom. A kiengesztelés miatt Isten mélységesen szeret. Nem kell többé félnem a büntetéstől, vagy büntetnem másokat. Én szintén csak magamat tudom példának felhozni, de én nagyon sokszor kaptam rajta magamat azután, hogy ezt a gondolatot megismertem, hogy tényleg van bennem egy ilyen önmagam felé ilyen elutasítás, és azért inkább még másokat is büntetek, hogy más is érezze azt, hogy ő is elfogadhatatlan, meg ő is olyan, amilyen, és így akarok saját magamnak is egy kis, hogy ezt az egyensúly hiányt egy kicsit rendbe próbáljam szedni a külvilággal. Aztán a negyedik ilyen igazság, hogy az újjáteremtés miatt vadonatúj teremtés lettem, Krisztusban tökéletes, nem kell többé átélnem a szégyen és a kínját. Nem kell többé átélnem a szégyen kínját. Szerintem biztos, hogy van olyan, amit, hogyha most itt elmondanánk, vagy megtudnának róluk, akkor szégyent éreznénk, és szégyelnénk magunkat. És tényleg Krisztus váltsága miatt nem kell többé szégyelni magunkat Isten előtt. Szerintem nagyon sok olyan belső lelki terhelet az ember.
Egy ember előtt nem nagyon vállalnám.
Hogy?
Mert egy ember előtt mondjuk bizonyos dolgoknak biztos, hogy nem szívesen vállalnám. Én nagyon örülök, hogy Isten előtt nem kell szégyenkedni, hiszen mesztelenül is látnám ilyen más. De azért nem
lehet közni,
mert
szerintem
mindenki
lehet, mert
ő
előtt. Én nem is erre gondoltam. De szerintem sok... Hát, hogy hol van ige erre, szerintem az egész új szövetség az erről szól, mert Krisztus Jézus ezt hirdeti. Hogy lehet jönni. Lehet jönni Istenhez, és nem kell előtte szégyenkezni, és nem kell, hogy tehát, hogy megbékélted ezt magámat. Vagy...
Értem. Amit mondasz, hogy mindig együtt értek, csak hogy sokszor ugye be, hogy egyeségnek, hogy vannak azoknak feltétele is, amiket mondasz, hogy az az egyetéte, csak hogy azért azt szeretem volna, hogy nem talán kifigyelni, mert sokszor egyes mondó dolgok feltételek, az ami következményei vannak a Bibliában. Én
fejtőre elmutok,
és ezért...
Köszönöm, hogy jövőre ott is
köszönöm.
Szerintem kereshetünk majd a végén. Tehát nagyon sok olyan belső lelki tervünk lehet, ami miatt esetleg nem tudjuk elfogadni magunkat, vagy másokat is. Ez a négy indíték volt az, ami nem helyes indíték az engedelmességre. És most ez már sokkal rövidebb lesz, de van hat olyan indíték, amit arra hoztam föl, hogy jó, hogyha engedelmeskedünk az Istennek ezekért, vagy ezek jó okok lehetnek.
Valás, amiket itt felsoroltak, én tökéletes egyet értem, de ugyanakkor azért kötekedésként azt, hogy ebben is megint műsorban azért van arról szó. Ha ezt cselekszed, akkor ez lesz. Ha engedelmeskedsz a te uradnak, akkor megáll mindeneket. Ugye Mózes 5 Mózes 28, hogy amikor még sorolja az áldásátok mindenféle formáját. És az ember automatikusan akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor engedelmeskedek, és akkor minden tök jó lesz. Tök áldott leszek, meg milyen, mert elbukok, akkor már végig gondolom, hogy milyen árkok fognak majd rám jönni. Én mondjuk ezt így, hogy oldott föl, vagy te, de menjünk mi szövetségi dolgokra. Ha hiszel, akkor a hegyetek is elmozdíthatod innen, oda, onnan, ide. Érted? Vagy például legyen a te hited szerint, ha ezt a ígért meghallom, és kirázol a hideg. Mert nagyon őszinte akarok lenni, közben én hittem, egyszerűen nem elegem, de ahhoz, hogy valahogy is megszabaduljak bármitől is. Mondjuk ezt hogy oldott fel ezen a ponton?
Hát először most nekem az a ige jut eszembe, hogy a hit Isten ajándéka. Meg mind van, amit nem úgy kaptál. És tehát így tekinteni erre, hogy a hit, ha hiszel. Tehát azt a hitet is, amivel te hiszel, azt Istentől kaptad, meg Isten jársz alkalomra, meg jársz közösségbe, és növekszik a hited. Nem tudod, hogy hogyan, de olyan dolgok.
Nekem járnunk kell ahhoz, hogy a hitem megmaradjon.
Meg bocsánat, még az elsőre hadd válaszoljak, hogy ez az igen nekem is eszembe jutott, hogy tényleg van ilyen ígéret, hogyha engedelmeskedsz, meg mit tudom én, akkor áldást kapsz. De nem tudom, hogy mi a jó, hogyha az leveg előtted az áldás, hogy azt megkapd, elnyerd, és te ezért engedelmeskedsz, vagy mögötted van Istennek a szeretete, és szereted őt, és ezért akarsz engedelmeskedni, és ezen felül még megadja az áldásokat, meg a... Érted?
Én tudom, szóval én is erre jutottam, hogy motivációs kérdésekről van szó, uh-huh. mert ha én azért engedelmeskedem, hogy legyen valami, akkor abba bele fog bukni. Uh-huh. Meg görcsölni fogok rajta, ha mindent megteszek, szóval nem megy, nem működik. Uh-huh. Szóval én mindig, ha valakit szeretek, teljesen más motivációk, más energiák szabadulnak fel az emberből. Ugyanakkor, ha védkezik is, teljesen másképp tud. Az elé járó anyag jelen védkezett, hogy mindenki a szeretet oldják volna ezeket. Hm. Véleményem szerint, de aki szerinted?
Hát én magas voltam, hogy
nem, mert az előbb mondtad, hogy felállt volna.
Igen, hogy mindenképpen csak a Balázsok eredményként fogalmazta meg ezt, és szerintem csak hívások volt a megfogalmazás, hogy nem eredmény, hanem következmény. Tényleg nem úgy gondolják rá, hogy azért engedelmeskednék, hogy ugyanígy motivációt ragadnám meg én is. Hogy na, ezt megszerezzem, és akkor tényleg egy ilyen ütlet szerű kijel, és akkor jöjjön el az én ígéletem, hanem tényleg, hogy tudjam azt, hogy az engedelmesség következménye mindez, Isten se úgy támasztja ezt szerintem, de
egészen más az a munka, amit úgy végzel, hogy nekem csak a fizetés kell, vagy az, hogy szeretem csinálni, meg szóval van valami plusz benne, szerintem.
Ez így van. Sokszor egy imádatban így gondolom, hogy így ennek. Csak csinál személyzetet államnál, hogy valamit mondok, és akkor hogy ne menj föl, vagy mert akkor el fogsz esni. És másodszor is mondom, ne menj föl. És amíg rá nem csapó a kezére, addig föl akar menni a lépcsőn, vagy a válaszol, hogy tűzhet hozzá felé, mondjuk az megint jövök a kezére, és akkor tűzhetve nem szólt az emlék. De van olyan dolog, amit mondom, egyszer, kétszer, háromszor, két előtt rácsapni, és hogy ha már mondom, hogy nem szabad, és már látom, hogy fél attól, hogy ha hozzáér, akkor rá fogok csapni. És ilyen szempontból engedelmeskedem. Én sokszor úgy érzem az én életemben, hogy tényleg sem, hogy a legjobb lenne, akkor csinálkodnénk, hogy Isten szeret, és az ő dicsőségére mindent megtenni. De azért én szerintem a Bibliában nem hiába van egyrészt rúzítás, mert Isten dicsőséget tegyük, de azért vannak oda tiltások is, fedések is, hogy ha nem, akkor ennek ez az a következménye, amit mondják.
Igen, de te tényt közöl.
Igen, de azért én nem tartom annyira rossz dolognak, hogy akár csak a fenyítéstől, vagy ezektől való félelem, hogy tol.
Majd mindjárt megyünk tovább.
Csak én számomra kicsit az volt, hogy nagyon rossz dolgok, mert hogy ez rossz felé, hogy oké, Isten megtettem, de hogy én itt a kény is valahogy rossz, de hogy egy lényeg, hogy Isten közelében van, hogy több akár csak lehet az, hogy szokott áramnak szeret engem, de ez is úgy tapasztalatok. Nem, de tényleg ilyen,
hogy a mamától.
Hogyha nem csinálom, még én korábban egy ilyenokat megjövök, akkor már azért érzem.
De én még sem jártok egyet azzal, hogy a fenyítéstől vagy egy félelem szül bennem engedelmességet. Szerintem azért nem, az nem a fiak állapota, hanem a szolgák állapota. Szóval, ha én fiú vagyok, akkor azért engedelmeskedem, azt szeretem az Isten. A szolga vagyok azért engedelmeskedem, mert rettegek az Istentől.
És
Szerintem azt nem lehet ilyen csak, hogy valamit azért nem csinálok meg, mert tudom, hogy annak következménye van, és valamit meg azért nem csinálok meg,
Szerintem, ha van még, akkor nyugodtan mondjuk is. Mondjuk.
Nekem még egy dolog van. Az egyikhez, hogy azért álltam a kapcsolatosítményt, azért cselekedünk jót, hogy attól Isten erre adjon nekünk valami így megjutalmazni. És az a kérdés, hogy hol vagyunk, hogy megjutalmazni. Itt ebben a világban, vagy a mennyiségben, tehát mennyiségben. Jó cselekedésben meg ne fáradjunk el, mert a maga idejében faradunk majd, ha meg nem napadunk. Ilyen nem biztatás, hogy az a kérdés, hogy tudom, hogy
ez már a második, amit lelőznek. Mondjuk. Jó, hogyha nincs, akkor gyorsan folytatom, mert ez... Jó. Tehát akkor, hogy az engedelmességnek milyen helyes indítékai lehetnek. Az első ilyen helyes indíték az Krisztusnak a szeretete. Az 1 János 4:19. addig valaki kikeresi a Róma 5-6-8-at. Tehát az 1 János 4-19, azt hiszem. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket, ez a jánosi és a Róma 5-6-8.
Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghatagoztak én. Bizonyára az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak meg lenne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus életünk meghalt.
Igen. Szerintem sokszor, hogyha én megvizsgálom magamat, akkor ez nem hat nekem olyan ösztönzőleg, hogy ő már akkor meghalt, értem, amikor még bűnös voltam. Akkor mennyivel inkább, amikor már átadtam neki az életemet, megismerni. És szerintem nagyon sokszor úgy tekintünk Istenre, hogy ilyen feltételekhez kötjük az ő szeretetét. És nem hiszük el igazán ezeket az igéket, hogy előbb szeretett minket a Krisztus Jézusért. És sokszor szerintem a képességeinkhez kötjük azt, hogy szerete bennünket, vagy nem. És aztán, hogyha ez tényleg így működik bennünk, akkor az érzékelésünk, meg az észlelésünk is más, hogy működik az életünkben. Azt hiszük, hogy a velünk történő dolgok, azokban az mutatkozik meg, hogy Isten nem is szeret, meg hogy távolságtartó, meg nem érdeklődő, sőt, sokkal inkább követelőző. És szerintem, aki így tekint Istenre, hogy ő a képességeinkhez mérten szeret bennünket, akkor nem tapasztaljuk meg igazán a gondoskodását, meg a szeretetét, akkor félni fogunk tőle, vagy haragudni rá. Tehát azt gondolom, hogy ez az első és nagy jó dolog, ami engedelmeskedhetünk Istennek, az Krisztusnak a szeretete. De ezt tényleg nagyon komolyan kell vennünk, hogy ő szeret bennünket. Aztán a második ilyen, a bűnnek a romboló hatása. A bűn az elsőre kellemesnek tűnhet, de ez a kellemes érzés ez csak nagyon rövid ideig tart, és előbb vagy utóbb a bűn valamilyen romlást fog végezni az életünkbe. Ez lehet érzelmi területen okoz fájdalmat, lelki fájdalmat, szégyent vagy elidegenedést az embertársaktól, elszigetelődést. Aztán ezeknek még sok más fájdalmas következménye is lehet. Egész egyszerűen fizikai problémák, ugye valamilyen megkötözöttségnél léphetnek fel ilyenek. Vagy az Istentől is elidegenedek, mert nem hiszem el, hogy így folytatódhat vele a kapcsolat, és nyilván nem is folytatódhat, hanem ezen valahogy változtatni kell, vagy segítséget kérni. Aztán az anyagi javaink is így elveszhetnek. Tehát a bűn, tehát az engedelmességre jó indíték lehet az, hogy belátjuk azt, hogy a bűnnek tényleg romboló hatása van, és komolyan veszük azt, hogy a bűn az tényleg rongálja az életünket, emberi kapcsolatainkat, Istennel való kapcsolatunkat is terheli. Csak sokszor én magam úgy vagyok vele, hogy nem számolok azzal, hogy mi lesz a következménye annak, amit teszek, vagy hogy másban mit okozok azzal, amit teszek. Tehát vegyük komolyan, hogy a bűn az tényleg romboló és pusztító valami. Aztán a harmadik, amit már Orsi említett, az atyának a fegyelmezése. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében van, hogy az atya az tényleg megfegyíti az ő benne hívőket, hogyha arra van szükség. Hogyha nem az ő igazságára törekszünk, vagy esetleg, hogyha nem érezzük meg, vagy nem veszük komolyan a bűnnek a romboló hatását, akkor előbb vagy utóbb számíthatunk arra, hogy ő fegyelmezni fog bennünket. És itt most tegyünk tisztába szerintem két dolgot, hogy mi hogy látjuk, hogy mi a különbsége között a kettő között, hogy fenyítés és büntetés. Van-e ilyen különbség kettő között? Valami. Érzünk-e valamit? Egy büntetés és fenyítés?
Hát szerintem azért van.
Hát ebben az egyrészt, hogy ő behoztanak, mint a fenyítés. Mert a fenyítés az egy egyszerű alkalom, de a büntetés szerintem magában hozott meg, hogy akár többször egymás után meg is működik, hogy ez a fiú.
Szerintem szeretem, és ebben különbség van. Szóval én például a diákémat időnként most nem úgy fenyítanak, hogy megverem,
Ha nem.
Az a baj, hogy tűnt a törvény.
Viszont tudják azt, hogy nem ellenük megy ez, hanem értük, szóval... Hát én azért nem szóval megyek magyarázni, hogy miért, szóval nem csak oda pusztán, csak azért, hogy oda csapja egyetet.
Előbb még nem veszem
előttel. Jó, most szóval én magam voltam. Szóval... Én azt mondom, hogy én szóval nem... Nem tartok erre tózni őket, de ne lesz ez meg büntetés, mert szóval attól függ, hogyha a zsidókhoz ért levélben nézzük, hogy akit szeret az Úr, azt megfenyíti, szóval hogy ő neve a fenyítések általán, így akar érnálni, azt akarja, hogy egy normális emberré váljak, és a nevelésben is ugyanaz a cél, szóval az anya a gyerekét nem azért neveli, hogy, és hát jobb esetben, hogy a saját képére formálja, hanem azért, hogy egy értelmes ember tudja majd beéleszkedni a társadalomban. Szóval mindig szeretetből fakad a fenyítés. De mondjuk a büntetés pedig az ige talán inkább az ítélet.
Igen. Valaki még? Kócsi nagyon keres.
Nem csak valósan azt állt, igen.
Jó.
Még. Azt mondod, hogy így a két különböző szót használ a kettőre.
Szerintem biztos. Most így nem tudom, hogy... De biztos, hogy... Tehát, hogy a fordításban máshogy jelenik meg, akkor biztos, hogy ez eredetileg.
Igen, annyi különbség, hogy a fenyítés szerintem mindig nevelő példától a büntetés, mi nem feltétlenül. De mondjuk ez csak, mint egy
közlapnagyártás.
Ugye bármilyen is nem
büntetés, mikor
nem nevelő? Hát, amikor egy területet van magam, tehát mondjuk, hogy volt tartani, hogy nem és nincsen.
Hát, de az, hogy a törvényre fog elnevelni,
igen, szerintem.
Azért,
akik
a
törvény
az
embertől, még az embernek. Azt mondtam, hogy a beszélgetett itt ilyen büntetett emberre.
Hát ilyen fegyített
homoszexuálisokban.
De igen, ez itt nem válik kevésen a magyar nyelvben, mert fegyház, ugye azt is mondjuk, hogy nem tudom, tehát én.
Fokozatok is vannak.
De
büntetés
az, hogy betartsuk a törvényeket,
nem? Nem kerültem át.
Hogyha a zsidó népnek az életét nézzük ugye az Ószövetségben, akkor ugye mindig ige előzte meg, tehát szólongatta az Isten, és aztán utána jött a büntetés, hogyha nem, jött az ítélet. És utána, utána a népnek meg kellett térnie, tehát, utána, tehát a büntetés következménye sokszor a hitetlenség megmaradt, és utána kellett ugye visszatalálni Istenhez, vagy vissza valaki, proféta jött, vagy valaki jött. A fenyítésnél pedig az szerintem máshogy működik, mint a büntetés. Hát ott valahogy a büntetésben is Isten szeretete munkálkodik, de a büntetésnél már valami beteltek a bűnök, és ezért jön az ítélet. Tehát ott valami elégtétel, vagy valami tehát ott sokkal inkább Istennek a haragja, meg a bosszúsága munkálkodik a fenyítésnél. Istennek a szeretete és az, hogy ő korrigálni akarja azt a rosszat, amiben mi küzdködünk mondjuk a hívő életünkben.
De a zsidóknál is korrigálni akar, de hogy visszatérjenek hozzá.
Hát igen, de
És azért követnek, hogy ez felmondat és kerültek el.
Akkor inkább a végigkületet vegyük, amikor már nagyon tud változtatni. Szóval amikor ugye szólom is, ha egyszer, kétszer, háromszor, ugye, és már beigazok el, akkor már nagyon jöhetem az ember, de tudom én azért azért nem menne el.
Ha Krisztus Jézus minden büntetést elszenvedett a mi bűneinkért, akkor érted, tehát minden őt ért, minden ütés őt érte azt, amit te érdemelnél. Akkor Isten fenyít téged, hogyha... Tehát valahogy én ebben látom a különbséget. Tehát, hogyha ő tényleg mindent elszenvedett értünk, akkor a bűneinkhez való hozzáállás is ilyen, vagy hogyha valami rossz ér, akkor abban tényleg Isten fenyítése munkálkodik. Mert én sokszor nagyon babonásan félek attól, hogy most akkor el fog ütni az ajtó, vagy el fogom törni a lábamat, vagy nem tudom azért. És valami ilyesmit érzek benne, hogy talán jó is volna, mert akkor úgy megelégednék, és elfogadnám azt, hogy
megkaptad
érdemét. Igen, igen.
Igen.
Tehát valahogy ez, és nem a Krisztusnak a váltság az, amit megelégít, vagy megbékéltetne Istennel, hanem mondjuk egy ilyen esemény.
Mondjuk, hogy tényleg egy kamion
szerintem. Aztán a negyedik ilyen, az egész egyszerűen az, hogy mert jók a parancsok. A Róma 7.12-ben lehet azt olvasni, hogy a törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó, és a Zsoltárok 119-ben pedig Dávid azt mondja, hogy gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Tehát így lehet tekinteni a parancsolatokra, hogy a szerető atyától származnak, és ezek segítenek bennünket, és tájékozódásban segítenek bennünket, és vezetnek bennünket, hogy jobban boldoguljunk, mint mondjuk a Kálmán bácsinak a 10 parancsolatos magyarázatában, vagy igehirdetés sorozatában van az, hogy a törvény olyan, mint a tömegközlekedésben, vagy a közúti közlekedésben az útjelző lámpák és táblák és mi egyéb. Hogyha piros, az nem azért van, hogy nekünk rossz legyen és bosszankodjunk, hanem azért, hogy megóvjon valamilyen balesettől. Aztán az ötödik ilyen, az, amit szintén említett Orsi, hogy az örökkévaló jutalmak. Az 1 Korintus 3.11-15-ben szerintem ezt. Egy Korintus 3.11-15. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága kőet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárfal. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.
És ha jutalmakért engedelmeskedik, akkor szerintem nagyon egyszerű a motiváció lényege.
Igen. Igen, de sokkal inkább az van benne, hogy majd egy eljövendő valamiért küzdesz, és nem a földi dicsőségedért, meg az embertársaid között ilyen másfajta. Tehát sokkal önközpontúbb ez az engedelmesség, ami ide a földre irányul, mint ami amennyire irányul, vagy az isteni dicsőségre. Mert ezzel tulajdonképpen az ő dicsőségét munkálod, bocsánat. Jó, akkor a hatodik ilyen, az pedig szintén egy rövidebb, hogy Krisztus érdeméért lehet így cselekedni, és engedelmeskedni, mert ő méltó arra, hogy szeressük, és engedelmeskedjünk neki. Ez érdemes erre. Ennyit gondoltam volna elmondani, lehet, hogy kicsit hosszú volt, meg sok.
És mit kell azt mondani, hogy bizony már keresztül
mindenet.
Hát, hogy minden
csont feszítem.
Hát gondolom, hogy ez valami képi dolog. Szerintem majd ott nem tudjuk, hogy hogy lehet.
Mindegyik csak az egyik, ugye, mivel aranyomok, mert ennyire nem
Tehát lehet úgy hívő életet élni, hogy olyan munkát végzel, aminek ott nem lesz sok értéke, vagy nem tudtam.
Semmi. Ha megint.
Te magad ugyan megmenekülsz? Nem.
Akár sem lesz a zsírvegy.
De inkább az, hogy ha én azt nem gondolom, akkor meg is úgyis megveszem egy országi fonyosztó, mi kerülködjek? Szóval akkor szóval azt gondolom azt, hogy valahogy, ha nekem csak az lebeg a szemem előtt, hogy olyan milyen jutalom várat, nem, fú, ez technikai biznisz, nem minden, akkor, akkor persze ezzel hajtok. De úgy végül, úgy is jutalom, hogyha nem küzdöm ezzel veszélyt magam, mert én majd leírnak róla a
cuccát.
Ja. Nem akarsz levet? Akkor az élet, az minden. Jó,
ott már
nem társadalmat meggondolhatod. Vagy ha igen, akkor elkéig gondolkodnak, ilyen szinten meg megint azt mondom, hogy rossz a motivációmat. Hát akkor végül is így is, hogy is megvan az örök élet, a mennyi dicsőség, nem érdekel senki. Más jó, el vagyok. Szóval ezzel mondom, ilyen szinten szerintem nem jó az a motiváció.
Nekem más oldalas tetszik, ugyanennek a motivációnak, hogy ami megengem szorod foglalkoztatni, ez most nem az, hogy elérteni, hanem az, hogy akkor meg olyan, mintha ott is lenne valami, ami majd egyesebbnek sokkal többet fog szállítani. Úgyhogy jó, nyilván nem fogtam majd fölnyel, hogy ez mit jelentett, hogy boldogságot érte, nem tudja, de a lényeg az, hogy mintha ott is lenne egy rosszabb lét, és ez a rosszabb lét az, amikor tök átfalottam észre.
Mi a kérdés?
Igen, hogy a teljesen, hogy ott is lesz egy olyan, hogy na, elérek valahogy, majd jó lesz nekem, mert végül is őt értem, mert minden.
Szerintem nem is az, hogy ez legyen a motiváció, mint ahogy te mondtad, és nem is az, hogy szinteket, hanem inkább csak az, hogy itt mérlegeljük, hogy és milyen munkát végzünk, hogy maradandó legyen. És ezért nem jár neked két korona, nekem meg csak egy.
De lehet azon áldás, hogyha valaki ebből a motivációból végez valamit, hogy én nekem majd tudom.
Ez egy kölcsönés, nem?
Ja, felhúzt így minket.
Mindegy, egyébként én azt gondolom, hogy ha már így erről beszélünk, hogy a mennyei dicsőség, hogy engem ott inkább azt szokott motiválni, hogy én győztes vagyok, nem győztes leszek, hanem egyszerűen Jézusban már most győztes vagyok. Ez szóval olyan energiát ad az ember, hogy teljesen másképp küzd az ember, hogy előre tudja azt, hogy ő győztes, mint hogyha örökké attól aggódna, hogy de mi van, ha veszted? Szóval ez egy nagyon rossz lelkiállapot, szóval egy versenyben is, sportban is teljesen másképp küzd az, aki már előre biztos a győzelmében, a fölényében, és másképp küzd az, aki folyamatosan kétségek között van, hogy fú, most nyerni fog, nem fog nyerni, és tényleg az utolsó percig ez a bizonytalanság jelenti az egész mérkőzésen. Nem is tud igazán kibontakozni. Még a másik az meg szárnyal. Szóval inkább nekem ez a motiváció, mert egy előre elkészített koronaváram több pont. Hát ezért megéri küzdeni.
De a
most hallgatlak titeket, és amikor egy ilyen görcsös állapotban van akár mint vagyok én, akkor mi az, ami fölold mégis a helyes irányra, annak ellenére, hogy most meghallgattam, amit Balázs mondott, meg amit hozzászóltatok, nekem még mindig nincs így a fejemben szépen, de egy megoldás erre, hogy a pont egy ilyen lelki állapotra milyen megoldás, amikor állandóan bennem van ez a kétség. És nem is a végtél, illetően hogy most van egy üvességem, vagy nem, hanem egy-egy tél csatában. Hogy jól tettem, vagy nem tettem, mi a kérdés?
Hát az engedelmesség.
Igen, hogy engedelmesség volt bizonyos szituáció az életemben.
Őszinte szoktam mondani, és tanulok. Szóval
nem lehet így lesarkítani, érted most azt, hogy lelőttem a nagyit, vagy átsegítettem valakit az ezzel, hanem két teljesen nyitott a kényszer, de lehet jó. Nem két ilyen totál ellenkező szituáció, hanem most mit tudom, A helyzetbe vagy B helyzetbe legyek. És önmagában igazából így is az Isten talán.
Szerintem ilyen,
mondjuk
ezek
Isten
feelinget
vizsgálja. Ez a szívem is állat fogára, gondolom, akkor alapvetően nekem azért a motivációim mindig ott van, hogy azért csak gondolom, hogy egy jó szituáció.
De az baj, feltettem?
Nem, ezért kérdezem, hogy ezért mondom, hogy önmagában tényleg nem elég az, hogy vizsgáljam meg a Isten a szíveket nézni, mert a szívekben van egy csomó érdekes dolog is, ami önmagában még szintén nem probléma.
Elmondtuk azt, hogy a helyes indítékok, mert hogy én a nem helyes indítékokkal küzdök, akkor mi a megoldás erre? Tehát, hogyha én azért engedelmeskedem, mert teszem azt, hogy nem.
Ezt részt már a keresésre konkrétabb a szituáció, de mondja, hogy igen.
Vagy ennél konkrétabb.
Igen, de nem, ez nagyon
lényegileg
erről van.
Félek, hogy Isten megtalálszik rám, vagy szeretném, hogy megálljon, akkor most mit csinálja? Ezen túl ne engedelmeskedjek ezért. És
akkor
engedelmeskedjek,
vagy
inkább engedelmeskedjék, és
várjam,
hogy megváltozzon a motiváció.
Hát nem tudom, hogy a célszentesíti az eszközt, tehát hogy az a lényeg, hogy valahogy engedelmeskedjék, levágom a kezemet, meg a lábomat, és akkor nem érted. Tehát, hogy szerintem az első négyben, amit soroltunk, abban az van benne, én azt látom, hogy nem helyes az Istennel való kapcsolatom. Tehát, hogy nem egy szeretett kapcsolatot sugároz kifelé a külvilágnak, mondjuk. És ez akkor már szerintem rossz, mert akkor már... Akkor hogy tekintenek az életedre? Úgy, mint egy... Érted? Tehát, hogy...
Én csak azt kérdezem, hogy hogy oldod föl, hogy akkor legyen az, hogy hát mégis rossz a motiváció, akkor nem engedelmeskedek. De ez még rosszabb, mert akkor magad alatt is vágod a pár. Akkor már inkább azt mondom, engedelmeskedek rossz motivációkkal, érted?
Lehet, hogy akkor engedelmeskedek, de talán arról van szó, hogy érzelem, hogy Istenben élünk. Tehát ezeket a dolgot simán meg lehet felfeszteni, és én rájövök arra, hogy én azért szoktam, mint tudom én pénzt adni a csövesnek, viszonylag forgalmas, jól belátható az ötletet keresek, hogy én milyen fej vagyok, és igazából nem is pénzt adok, hanem csörök, ugye? De hogy... Valádi. Én tudom magadok, hogy én nem tudok elszoktam esni. És tudom magadok, hogy közelik egy olyan szituáció, aminél ez fenyeget, akkor én kvázi bármelyik tudom, hogy bármilyen szituációval, ez nem beszélt a Istennel. De tudod azt, hogy én valószínűleg ezt fogom csinálni, de én szeretnék mit csinálni, és ez nem fog egyik tudat a másik temetben, és jó barányom, de szerintem százalékosan azért javítani lehet itt az arányokban. Hát, hogyha ez nem verik, viszont ezt most nagyon magasíjasan mondom, de ezt diagnosztizálni kell a problémát, és hogyha nem tudom, hogy van egy betegségem, akkor viszont tudatosan tudom, hogy vagy gyógyszer, akkor el kell kérnem, hogy egy szerintem erre ebben a vezetés, most nem tudom, hogy ezt én előbb a filozofikusan megoldani, viszont ott van a gyerek, nem csak tudnám. Erre is nekem nem megy.
Én is ezt csatlakoznak, hogy van az összegmotiváció, elmondom Istennek, hogy valami még szintén, hogy igazán nem hiszem, mondjuk elbukok. És úgy rohadtul nincsen kedvem bocsátot kérni, de valami szintén, hogy félek attól, hogy jól megcsapsz. És ezt úgy őszintén elmondom Istennek, és úgy elkezdi formálni a szívemet, hogy hát ő nem szeret. És lehet, hogy meg fog csak elmondom megcsapni, mert én ő élvezi azt, hogy jó megvert, mert hogyha egyáltalán tanulok abból, hogy ez nekem nem jó, én tudom, hogy egyet Isten lelke beszélni az emberrel. Szóval kérdezik, csak az van, hogy az ember őszintén elmondja az Istennek, hogy
jó, én ezt értem.
És Isten annak, hogy az áldott tornyoszól, és egy fokozatosan kidődik az egy valószínűleg kiváltozó szerintem.
Mindketten jelen időben beszélhetünk. Múltban igen, tehát hogy tudsz mondani, hogy tudok mondani olyat, hogy bárki, hogy igen, én ezt elmondtam Istennek, és aztán azt tapasztaltam, hogy ez tényleg változott a életemben.
Én úgy látom, hogy minden napon meg nagyon sok formálódott. Én akkor már fértem, én bennem inkább ez volt, hogy fértem nem Isten haragjától, hanem a bűném következményétől. És borzalmas, hogy gyengén elhozkedni szerintem, hogy olyan görcsössé válik az emberektől. És nem az, hogy nem akarok védkezni a legtöbb esetben, hogy megfélek a következményektől, hanem mert egyszerűen hogy lehet az olyan védkezni, hogy engem ennyire szeret, ráadásul még az engedelmességnek ez való erőt is kell adnom. Szóval nem nekem kell magamból kituszakolni, hogy az Istennek úgy engedelmes vagyok, na megkérdezem azt, hogy Isten adj erőt, hogy engedelmeskedjünk így. Szóval ilyen formán én úgy látom, hogy folyamatosan változtat ebbe Isten. És nem azt mondom, hogy nem esek vissza ebbe a gondolkodásba, de mindig elmondom Istennek, és kiemel ebből az állapotból.
Én azt mondom, hogy nem tudom, hogy ember volt. Mi van, ha meglátja valaki, hogy meg mit gondolnak róla, meg a többiek, meg még mindig jelenek, akkor értem, hogy volt, hogy ilyenek is értek, illetve még így. De hogy tehát én felvelékosan tudom már így mutatni az elmúlt 8 év, ami volt, hogy megtértem, hogy így tehát mondjuk 100%-ra így mutatom, hogy én az összes jó cselekedetem, az összes csináltam, hogy alkalmasik, hogy ügyes vagyok, hogy a többiek lássák, hogy egy ilyen jó helyi vagyok. És most már 94-9-et tartok, amikor már mármint ebből még mindig, de ezt az egyetlenet aztán ledolgoztatja. Hogy igazából én azt látom, hogy csomószor, hogy amikor tudom, hogy van jól csinálhatni, például a kórházban, akkor így tudom magadban, amikor már megyek a kórházban, hogy én ezt nem azért akarom csinálni, hogy én vagy hát az kedves önök mosolyog történet, hogy milyen jó hely, hanem hogy Isten dicsőségére csinálják, hanem hogy én igazából azt, amit csinálok, azt Istennek adom. És én ezt, amikor így ilyen szituációt, persze nem mindig vannak olyan szituációk, amiket így előre végig lehet kontrolni, de hogy amikor lehet, meg amikor tudja az ember, akkor így, hogy így tudom ezt most miért csinálom, azért csinálom, hogy a többiek mit látnak ebből, vagy azért, mert neked szeretnék adni valamit, azért meg szeretlek. És szerintem, hogyha az ember ezeket már beszéli magával, akkor én érzem egy olyan csomószor, hogy van, amikor már itt szívtől Istennek adni valamit, hogy ezt csapni át, tehát azt nem is igazából nem ezeket nem érdekel, hogy többiek mit van volna. Vagy egy kilától, hogy látta. És ez itt felszabad ide, hogy akkor is vagy jó dolgokat minket csinálni, a konkrétan semmi nincsen. Mert az én azt nem hívják, hogy nem. Nem fog.
Nem annyira régen hallhattam egy előadás sorozatot arról, hogy ha a hitet egy fejlődő folyamatként fogjuk föl, akkor pont azzal kezdődik, hogy először így külső vezérelség félünk valamit, utána jönnek a cserélevációk, utána jön, tehát mondjuk az első félünk az a pici gyerek, amikor még félünk attól, hogy állít a kezdenem, stb. A második szakasz az az, amikor üzleti viszonyba kerülünk akár egymással, akár az Istennek, az ő értelmezés, a harmadik lépés az, amikor kezdünk így magunká válni, amikor mondjuk egy kamasznak már nem csak ezek a motivációi vannak, hanem kezdünk megérteni, hogy ő tulajdonképpen ebben a rendszerben milyen szerepet állt, és aztán eljutunk oda, ahova ezek a közepén eljutottunk, hogy minden annyira lelassít, hogy most miért csináljuk ezt, miért csináljuk azt, hogy egyszer előre ott van a korona, stb. És aztán van, a kutatók láttak olyan embereket, akik... csak látták olyan embereket, akik ennek a teljes tudatában, hogy ez nagyon relatív, ezt rengeteg irányból lehet nézni, akár annak a tudatában, hogy vannak más emberek, akik más hiteknek a indulási alapjáról indulnak el, és hasonló dolgokat akarnak elérni, mint mi. Ügyösséget, stb. Mégis tudnak a saját hitrendszerükbe maximális odaadással dolgozni a többiekért, és hát vannak olyanok, akik aztán végül olyan profétai alapok lesznek, mint az egyes akár a nézőink szerinti
profétát, akár olyan emberek, mondjuk a történelmi nagy alakokra, ez mondjuk Gandhi, aki, hogy az ember megnéz egy keresztény szemüvegén keresztül, abszolút pozitív tudást, Gandhi szerint, mert ugye egész más irányból indult el, és hogy az az érdekes, hogy, hogy teljesen tudatában van annak, hogy mennyire relatívak ezek a dolgok, stb. És mégis maximálisan annak a hitnek szerint, hogy keretein belül tud hinni és élni, és ez a folyamatban az ember az élete során oda-vissza mozog, tehát fejlődik, pici gyerek tanul, stb. Aztán eljut mondjuk egy olyan szintre, hogy minden relativizálódik, aztán jön egy szörnyű élmény, mondjuk az élete belőtt esetben visszaesik, vagy pont attól fejlődik, és jut el egy magasabb fokára a hitnek, és ezek a motivációk folyamatosan működnek, és nyilván lehet két szakasz között lenni, amikor hát még azért ez is jelentős az életemben, de most már azért egy kicsit a másik szakaszba kezd áttérni valaki. És az, hogy van lehetőség a fejlődésre, az azért egyértelmű például, mert amikor pici vagy, ebből a szakaszból azért már átjutott tájék következőbe, tehát hogy már nem ettől félsz, és miért nem lehetne ugyanígy további abból az aktuális szakaszból, amiben éppen érzed magadat. Hát számomra nagyon érdekes volt erre az egészre így nézni. Nagyon biztató volt abban a szempontból, hogy na azért, mert én most konkrétan én bekategorizáltam magamat, hogy körülbelül ebben a folyamatban voltam, és hát nem a végén. Tehát én azért van lehetősége szerintem mindannyiunknak belülni, de ez azt jelentette számomra ez az egész, ez a sok ellenállás, amit erről hallgattam, hogy van egy ilyen út, egy ilyen lehetőség, amit tulajdonképpen mindenki végig jár az életében, és hogy az egyáltalán nem természetes, hogy jó, hogy most akkor aktuálisan ebben a szakaszában vagyok az életemnek. És adott esetben, ami számomra különösen fontos volt, hogy amikor minden relativizálódik, az ember úgy érezhet, hogy elveszti a hitét. És ez is a hit fejlődésének lehet egy szakasza, vagy egy olyan periódus, amikor én ki kell mondjam, én nem hiszek. És utána lehet, hogy pont ezen keresztül, most nem konkrétan erről a mostani magamról beszélek, csak azt mondom, hogy ez is egy szakasza lehet annak a fejlődési folyamatnak, ami egy ilyen személyesebb Isten kapcsolathoz vezethet.
Még valaki?
Emlékeztetné magát az embernek arra, hogy tulajdonképpen Jézus, amit kaptam.
és mit kaptam mellesleg még pluszba tőle.
Szerintem nagyon sokszor az van, hogy már így ostorozom magamat, meg csapkodom magamat, és próbálom Jézusnak az áldozatát ki. Meg hogy azt mondom, hogy én nem vagyok Uram méltóra, meg micsoda. Tehát egy ilyen teljes tévúton járunk sokszor szerintem, holott Isten meg azt mondja, hogy ott van, Jézus Krisztusban, békességet, örömet. Vedd komolyan és hidd el. Szóval szerintem ez nagyon fontos.
Pont azt hiszem, hogy Jézus
Krisztusban
vagyok, és Jézusban minden tétel, szóval az a minden, azt szerintem föl se tudjuk fogni, hogy ez a minden. Szóval ez tényleg egy döbbenetes, nem jelenték halmaz.
Ami még nekem eszembe jutott, azt nem fejezzük be, vagy ha nincs más. Nem csak azért, mert most úgyis bent Isten tisztelet van, és lehet, hogy ha így beszélgetünk, akkor halkabbak vagyunk, hogy nem tudom. Ami nekem még eszembe jutott, hogy visszatérve arra, hogy most a jutalom a mennyben, és hogy az jó indítéke, szerintem azért, nem tudom, hogyha Pál életútját megnézem, akkor biztos volt olyan, amikor azt mondta, hogy fú, de nehéz, és lehet, hogy eszébe jutott az, hogy majd mi várott rá, és mit fog kapni, és lehet, hogy ez emelte föl az engedelmességre. Szerintem ez ilyenkor nem rossz. Meg szerintem abból a szempontból se rossz, hogy nem egy olyan istenünk van, aki majd lyukas garasukat fog osztogatni a munkánkért, hanem...
Igen, az ez is fontos.
Ezeket a négyen minálnál,